Én is szeretettel köszöntöm a testvéreket, a gyülekezetet. Egy kicsit késve érkeztünk, Sándor homokról jöttem. Valakivel kellett egy kicsit beszélgessünk. De azok az emberek nem késnek el, akik már Isten gyermekei lettek a mennyországból. Mert az lenne a legnagyobb késés, ha akik ma délután itt vagyunk, valakik kint maradnának onnan. Ez a két dolog szükséges, mert Isten elkészített mindent a bűnös ember számára, ahogy énekeltük, jöjj Uram, vedd a szívemet. Amikor az Úr Jézushoz tudom hozni a szívemet, és ő pedig engem állandóan keres, és ha ez a két dolog összetalálkozik, akkor történik az a csoda, aminek a délelőtt is szemtanúi voltunk. Hála jó Istennek érte. Szeretnénk és kívánjuk azt, hogy ma délután is történjen ilyen csoda valakiknek az életében. Legyetek szentek! Ma délutáni igénknek ezt a címet adták, kedves testvéreink. Hát ahogy ezen a gondolaton elmélkedtem, gondolkodtam, eszembe jutott az egyik is ének, ami nagyon ismerős, úgy szeretnék én szent lenni, add atyám, hogy az legyek. Lehet, hogy már ma délután el is énekelték a testvérek, vagy nem énekelték, nem tudom, mivel nem voltam itt. Tégy szenté te engemet, tisztítsd meg a szívemet, Jézusom, átadom, tisztítsd meg a szívemet. És az Úr Jézus azonnal kész, vállalkozik erre, hogy megtisztítja. Neki van a tisztító módszere. A Zsoltárosnál úgy olvassuk Dávid az 51. Zsoltárban, amikor elimádkozza az ő imádkozását, és bevallja az ő bűneit, mivel odajött az Úrhoz, az ígében úgy van megörökítve róla, hogy találtam Dávidban, az én szolgámban szívem szerint való férfiút. Nincs másképpen, nem kezdődik senkinek se az életében a szent élet, ameddig a régi romlott életre nem kell fel, nem ébred rá, hogy Jézus nélkül egy tönkrement, boldogtalan élete van, de Jézusban, Jézus által várja egy dicsőséges élet. Itt Pál apostol ennek a gyülekezetnek úgy írja, hogy legyetek annak okáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek. Mindnyájan szeretett gyermekek vagyunk Isten részéről, személy válogatás nélkül. Ő nem olyan, mint olvasunk az ígéből, hogy Jákob szerette, vagyis Izsák szerette Ézsaut, Rebeka pedig szerette Jákobot. Isten csodálatos szeretetével minden embert egyformán szeret, aki engedi, hogy ő az ő szeretetével kiragadja a halálból, a bűnnek halálából. És azokat igazán szeretett gyermekévé akarja tenni, akiket kiragad a bűnnek a halálából. És ennélkül nem kezdődhetik el, nincsen szent élet. Akkor kezdődik, ahogy énekeljük az énekben, hogy újjászülettem, Jézusom adott egy új szívet, amelyben él a hit, remény és az égi szeretet. Azután az ember rááll Jézus Krisztus útjára, a megszentelődés útjára. Ma délután a szentségről és az örök kárhozatról van szó. Azt mondja az ígénk, hogy mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, ki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országába. Aki ebbe a bűnbe megmarad, az elkésett, nagyon elkésett. Mert nincs öröksége Krisztusnak az Istennek országába. Egy igeverset szeretnék felolvasni a Zsoltárok könyvéből, amely nagyon megragadta az elmémet, amikor olvastam a Bibliát előről, talán soha nem figyeltem meg annyira ezt az ígét. Így hangzik az ígevers. A 12. rész 6. verse. A szegényeknek elnyomása miatt, a nyomorultak nyögése miatt legott felkelek, azt mondja az Úr, biztonságban helyezem azt, aki arra vágyik. Biztonságban helyezem azt, aki arra vágyik. Ezen a földön sehol sincs biztonság. Amikor lefekszünk a saját ágyunkban, sincsen biztonság. Nincsen biztos oltalom. Egyedül az Isten kezébe, az Úrnak a kezébe. És azt mondja, hogy az Úr biztonságba helyezi azt, aki arra vágyik. Ki ne vágyna ilyen biztonságra? Mindenki vágyik. Akkor mindenki előtt nyitott a lehetőség arra nézve, hogy Jézus Krisztushoz jöjjön, Istenhez jöjjön. És aki ő hozzájön, ő azt mondja, semmiképpen ki nem vetem. Ha ma délután úgy jöttél ide, vagy valaki úgy jött ide, hogy nincs biztonságban az élete, mert még Isten nélkül, Krisztus nélkül él. Az Úr, Isten, Krisztus biztonságba akar hazaengedni, ha az ő kezébe teszed az életed. Kívánom azt, hogy aki vágyik az Istenben való biztos menedékre, oltalomra, jöjjön hozzá, hozza ma délután az ő szívét, hogy biztonságot, örök életet és üdvösséget nyerjen. Amen. Egy éneket fogunk meghallgatni, egy közös éneket, utána kis Máté és kis Evódia szolgálatát hallgatjuk meg.
Dénes Ferenc, légy boldog. Légy boldog, hogy tudsz szeretni, ezért enélkül életed semmi. Légy boldog, hogy imádkozhatsz, ezáltal minden jót megkapsz. Légy boldog, ha énekelhetsz, ezzel vidám szívet nyerhetsz. Légy boldog, ha jót cselekszel, rengeteg áldást nyersz ezzel. Légy boldog, ha áldozni tudsz, ezzel a mennyhez közel jutsz. Légy boldog, ha van szent hited, így az üdvöt elnyerheted. Légy boldog, ha véged közel, mert atyád karja átölel. Amen.
Antal Ferenc, nem vagyok barátja. Nem vagyok barátja a nagy szavaknak, ne a hangomról ismerjenek meg az emberek. Ami hőssé neveli lényem, ne a mások feletti uralkodás legyen. De legyek bár parány, amelyen áttapos az úg fergeteg, legyek bár porszem, amelyet észre sem vesznek a tekintetek. Csak az alázatban legyek hatalmas, csak a szeretetben legyek óriás. Csak az engedelmességben legyek utolérhetetlen, és akkor, csak akkor leszek a tied egészen. Add meg, ó, add meg ezt nekem, Istenem. Amen.
Újból egy éneket énekelünk, és az ének elhangzása után Szabó Dorottya és Kulcsár Renáta szolgálnak.
Én is köszöntöm a testvéreket, én is egy tábori élményemet szeretném elmondani, és ez inkább többet. Én alapból úgy mentem el itthonról, hogy nem várok semmit a tábortól. Az előadásoktól se vártam túl sokat, úgy gondoltam, hogy ezek a témák, amiket így már előre láttam, hogy miről lesz szó, úgy gondoltam, hogy ezek átlagos dolgok, amik a mindennaposak, és úgy gondoltam, hogy nekem több kell ahhoz, hogy engem bármi is lekössön a táborba. És hát megszégyenültem, mert az úr minden napra mondott valamit, ami engem megérintett, és tényleg formálni tudott. Ami különösképpen két előadás is megragadott. Az egyik az volt, hogy idézek, mert nem tudom pontosan, hogy van, másképp viselkedni, és a másik pedig, hogy erősen harcolni. Rájöttem, hogy nekem nagyon nehéz másképp viselkedni, mint egy átlagos fiatal. Sokszor úgy éreztem, hogy mint megtért hívő lány, nem úgy viselkedek, mint egy megtért hívő lány, és sajnos ezt a környezetemben lévők is látták. És mikor Szilárd föltett a fórum beszélgetésen egy kérdést, pont hozzám is idézett egyet, hogy mi az a dolog, amiben a legkönnyebben meg tudtunk változni. Sajnos nagyon sokat kellett gondolkozzak ezen a kérdésem, és mégis tudtam olyan dolgot mondani, mivel meg tudtam változni, de szégyeltem magam amiatt, hogy kevés volt ilyen dolog, és sokat kellett ezen gondolkodnom. Aztán majd egy másik alkalommal Vastestvének volt egy előadása, erősen harcolni. Ez a téma is nagyon megragadott, mert vannak olyan dolgok az életemben, olyan bűnök, amik ellen nagyon nehezen tudok harcolni, és sajnos ezt is a környezetemben nagyon kimutatom, és ezáltal nagyon sok mindenkit megbántok. Alapból úgy mentem el a táborba, hogy megbántottam egy szemét. Aztán a táborban is sokszor volt úgy, hogy csoporttársaimhoz úgy fordultam, ahogy nem kellett volna, sokszor indulatos voltam velük, és lehet, hogy egész után azért imádkoztunk, harmatájtaton is voltam, és sokszor azért imádkoztam, hogy tudjak úgy viselkedni, hogy meglássák bennem azt, hogy én Isten gyermeke vagyok, és teltek a napok, látszott rajtam, hogy nem tudok úgy viselkedni. Azzal az nem olyan indulattal beszéltem másokhoz, ahogy ezt kellett volna, és volt egy beszélgetés a barátnőmmel, és az bennem mélyen szántott. Elmondta, hogy én nagyon kedves és aranyos lánynak tart engem, de vannak olyan alkalmak, mikor van, hogy nem tud hozzám úgy szólni, vagy nem tud hozzám úgy fordulni. Annyira eltávolodik tőlem, mikor olyan indulatosan vagy csúnyán beszélek vele, és akkor inkább jön, hogy ne is beszéljen velem, és kerülje a társaságom, és ez nekem annyira fájt, hogy mások ezt így látják. Habár sokszor figyelmeztetek erre szüleim is, és barátaim is, hogy nekem ebből meg kell változnom. Én úgy gondolom, hogy ez volt a legnagyobb probléma, hogy én ezeket a dolgokat nem is ismertem fel magamba. Úgy gondoltam, hogy tényleg nem ilyen vagyok, csak mások látják is, és nem kerestem magamba hibát, hanem mindig másba kerestem. Most estét feltett egy kérdést, hogy mi az a dolog, amiből legnehezebben tudok változni, és rájöttem, hogy ez az a legfőbb dolog, hogy ne azzal a indulatosan beszéljek másokhoz, hanem próbáljak minél kedvesebben és krisztusi szeretettel fordulni barátaimhoz és testvéreimhez. És azon a délelőttön, ahogy lapoztam a Bibliámat, több igeverset is kaptam, ami ehhez kapcsolódik. Az egyik a Zsoltárok könyve 37. részében van megírva. Tédd le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz. Aztán az a következő igevers, az, hogy a Máté 11.29 verse. Vegyétek magatokra az inigámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szeli vagyok, és alázatos szív, és én megnyugvást találok lelketeknek. És ami még egy igevers, ami engem nagyon bátorít sokszor, és most is nagyon bátorított, amit Évi Mottomnak is választottam még évelején, de ő ezt mondta nekem. Elgéneked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Én nagyon sokszor elgyengülök, de tudom, hogyha az Urat hívom segítségül, együtt tudom mondani Pál apostollal, hogy mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Én is megtapasztaltam azt, hogy milyen nagy ereje van az imának. Én is nagyon sokat imádkoztam barátaimért, és annyira hálás vagyok neked, Istennek azért, mert igenis, igen, meghallgatta az én imámat, és aztán volt, hogy megszégyenültem, mert van egy barátom, akiért nem tudok imádkozni úgy, ahogy azt kéne. És rájöttem, hogy igenis hasznos, és képes vagyok rá, hogyha nagyon akarok. Egyik barátom azt mondta bizonyságtevésében, hogy mi a megtértek, akik mi régebben meg vagyunk térve, mi vagyunk a nagy testvérek, a veteránok. Mi vagyunk azok az emberek, akik támogathatjuk azokat a fiatalok, akik most tértek meg, és szeretnék én is egy ilyen veterán lenni, akik mellettük áll, és láthatják bennem azt a krisztusi szeretetet, és az, hogy én is támogatom őket ezen az úton. Én nagyon nagy békességbe jöttem haza. Én szeretném, hogy ez maradandó lenne testvéreim felé is, és Isten felé is. Az egyik kedvenc énekem azt mondja a refrényében, hogy Uram, folytasd kérlek bennem a jó munkát, te kezdted el, te vidd véghez, mi tervedbe foglaltál. Nem számít, mit tesznek mások, én rendelkezésedre állok. Szeretnék én is mindig az Úr rendelkezésére állni. Amen.
Én is sok szeretettel köszöntöm a testvéreket. Nagyon örülök, hogy én is táborozhattam az idén. Elmondhatom azt, hogy nagyon áldásos volt számomra is, és szégyenkezve kell itt állnom, mert nem is gondoltam, hogy Isten ennyire megállhassa a mi táborozásunkat. És olyan jó volt látni azokat az embereket, akik megtértek, akik megújultak, és örülök annak, hogy én is közelebb kerülhettem Istenhez. Már amint hallottuk a délelőtt, hogy a téma az volt, hogy a megalkuvás nélküli fiatalok. Nekem sokszor olyan nehéz volt úgy élnem, hogy az Istennek tetsző élet legyen, hogy tényleg igazán Istent szolgáljam, és úgy próbáltam mindig megfelelni a világnak is, és az Úrnak is. De ez nem ment így jól. És mondhatnám úgy, hogy megalkuttam a világgal. De rájöttem arra, hogy lehet másképp is élni, hogy Isten azt várja el tőlünk, hogy mi másképp viselkedjünk, és szeretnék úgy élni, hogy az Istennek tetsző élet legyen igazán. És szeretnék felolvasni egy igeverset, Róma 12:2. És ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. És még bocsánatot szeretnék kérni mindazoktól, akiket megbotránkoztattam az életemmel, hogy nem tudtam jó példa lenni sokaknak, és talán ebben gátoltam mások megtérését. Bocsánatot szeretnék kérni a családomtól, a gyülekezettől, akik sokszor csalódtak bennem, és kérem a gyülekezetet, hogy imádkozzanak értem, hogy tudjak erős lenni, hogy igazán az Úrra tudjam bízni az én életemet, hogy neki szolgálhassak hűen és igazán életem végéig. Amen.
Újból egy éneket kérünk, és az ének elhangzása után Nagy Gabriella szolgálatát és Dobai Zsolt szolgálatát hallgatjuk meg.
Thank you. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, már igen régen álltam én is itt a gyülekezet előtt, és szeretnék el felolvasni valamit, de ezek előtt már egy jó ideje foglalkoztat, hogy megélni a hívő életet cselekedetekkel, hogyan kell, nem csak a szavakat, nem csak tudni, hanem megélni, és imádkoztam azért, hogy tanítson az Úr, és teremjen, tudjam én is teremni a lélek gyümölcseit. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Hát én ezeket nem tudtam megteremni, sőt, észrevettem, hogy egyáltalán nem tudom. Hát az Úr megengedett próbákat is, hogy megmutassa nekem, hogy ezek nem mennek. Nagyon sokat imádkoztam ezért, hogy legyen bennem szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Igazán, hogy ha egyenként is nézem őket, egyiket sem tudom megélni. Próbákban megmutatta az Úr, hogy mik azok a dolgok, amiket le akar rólam csiszolni, és így felszínre hozta bennem, hogy sok mindenben kell változnom, másképp állni a dolgokhoz, és mindent átengedni az Úrnak. Szeretnék felolvasni a vetés aratásból egy kis részt. Védj egy darabka viaszt, egy szelet húst, egy marék homokot, egy kevés agyagot, néhány darab forgácsot, és mindezt egymás után tedd a tűz fölé, és figyeld meg, hogyan reagálnak. Emez anyagok közül mindegyikre ugyanaz a folyamat hat, és mégis. A viasz elolvad, a hús megsül, a homok teljesen kiszárad, az agyag megkeményedik, a forgács elég. Ezt a jelenséget hasonlatosképpen alkalmazhatjuk az emberekre is. Ugyanolyan körülmények közt és környezetben vannak. Egyesek jobbá, erősebbé lesznek, mások elgyengülnek, és vannak olyanok, akik elsatnyulnak. Ebben van a magyarázata annak is, hogy van olyan ember, aki Isten igéjének hatására jobbá válik. Egy másik ember ugyanazt az igét hallja, és felbosszankodik. Jövünk tehát nem annyira azon múlik, hogy mi történik velünk, hanem inkább azon, hogy a történéseket miként fogadjuk. Hát én is szeretném, hogy minden, amit az Úr megenged próbákat az életemben, azt tudjam úgy fogadni, hogy azokban velem van, és minden lépésben ő megtart. Amen.
Megalkuvás nélküli élet. Mint már tudjuk, ez volt a táborban az egyik fő téma, ami végig volt az egész táborban a hét napjain, és ehhez igazítottuk a napi témákat is. Ez volt az a fő motivum, ami végig vezérelt bennünket, és amire az Úr úgy hiszem tanított és tanítani is akart mindnyájunkat. Egy kicsit a táborban azon gondolkoztam el, hogy mi is ez a megalkuvás nélküli élet. Kikre is mondhatjuk azt, hogy megalkusznak, és megalkuvás van az ő életükben. És arra jöttem rá, hogy a megalkuvás elsősorban a keresztény, a megtért hívő embereket fenyegeti. Mert ugye, aki nincs megtérve és nem keresztény ember, annak nagyon nincs mivel megalkudnia, mert ott van a bűnben, abba született, nem kell alkut kössön a világgal. Ő ebbe a helyzetbe van. De mi keresztény emberek, akik azt mondjuk, hogy volt az életünkben egy csodálatos nap, amikor megtértünk, igenis a mi életünkre nagy veszély ez a megalkuvás. Hol tudunk megalkudni az életünkben? Megalkudhatok a családomban, megalkudhatok a munkahelyemen, lehet megalkuszom a barátai körömben, megalkuszom az iskolában, vagy számtalan más helyen adódik a keresztény embernek az, hogy megalkudjon. De miért alkuszom meg? Vagy mi vezet odáig, hogy végül megalkuszom a világgal? És arra az a gondolat jutott eszembe, hogy elsősorban azért alkuszom meg, mert lusta vagyok. Azért alkuszom meg, mert így könnyebb. Lehet azért alkuszom meg a munkahelyemen, hogy például nekem volt egy ilyen esetem Nagyváradon, ahol mint gyakornok bekerültem egy munkahelyre, és maradhattam volna ott az egyetem elvégzése után, de számomra nagy lelki harc volt az, hogy mikor mentünk és ajánlatokat vittünk a polgármesteri hivataloknak, akkor a főnökünk olyan dolgokat mondott, amik nem igazak rólunk, például, hogy nem tudom már hány éve dolgozik ez a munkatárs, amit velem, és hogy milyen jó munkaerő, és hogy mindent elkövetett annak érdekében, hogy minél szebb színben tüntessen fel bennünket. Vagy mikor rákérdeztek, hogy hát ezt el tudnák vállalni, egy ilyen kutatást tudnának csinálni? És nem lehetett azt mondani, hogy hát ilyet még nem is csináltunk, nem is tudjuk, hogy kell elkezdeni, hanem azt kellett mondani, ó, persze, nem egy ilyet csináltunk már. Erre gondolok, mikor azt mondom, hogy megalkuvása a munkahelyemen. Amikor nem merem felvállalni azt, hogy én keresztény ember vagyok, és számomra mások a hitelvi dolgok, és én nem fogok ilyen aprós, nem akarok ilyen apróságokon elbukni. És arra is rájöttem, hogy számunkra, keresztény emberekre mi a következménye az, hogyha megalkuszom a világgal. Az első következmény, ami engem érint, az, hogy kiszorulok a mennyországból. Megalkuszom azért, hogy nekem könnyebb legyen, megalkuszom esetleg azért, hogy több pénzem legyen, vagy nagyobb pozíciót kapjak, és ezáltal világos a Biblia tanít bennünket arra, hogy kiszorulunk a mennyországból. Ez, ami engem érint, az egyik hatása a megalkuvásnak. A másik oldala a megalkuvásnak, azt általában a gyülekezetben vesszük észre, és sírunk és jajgatunk azon, hogy vannak emberek, akik még nem tértek meg. És lehet a megalkuvásnak egyik következménye ez, hogy azok, akik itt élnek velünk és itt nőnek fel, azért érnek meg olyan nehezen, mert látják, hogy én megalkuvó életet élek, látják azt, hogy keresztények mondom magamat, minden első vasárnap úrvacsorázok, és imádkozom, ha rám kerül a sor, de mégis megalkuttam valahol azért, hogy könnyebb életem legyen. És ők ebből nem kérnek, ebből a megalkuvásból. Vagy azt mondják, hogy ők ebből a keresztény életből nem kérnek, hát semmiben sem különbözik, csak annyi, hogy bemerítettek. És úgy hiszem, hogy azután, hogy én kikerülök a mennyországból, ez a második legnagyobb fájdó következmény annak, hogy én megalkuvó vagyok. Az Úr figyelmeztetett bennünket ott a táborban, hogy vigyázzunk erre, és ne legyünk megalkuvók. Én szeretném azt, hogyha ez számomra igaz lenne, és ezért imádkozom, hogy az Úr őrizzen meg attól, hogy valaki számára is a gyülekezetben, aki még nem fogadta el az Úr Jézust, én egy akadály legyek. Nem szeretném azt, ha az én megalkuvásom akadály lenne neki abban, hogy kizárják a mennyországból, hogy ő oda ne kerüljön be. És lehet, hogy a munkatársaim, vagy a csoporttársaim az iskolában, vagy barátaim is azért nem akarnak megtérni, vagy ha hívom őket a gyülekezetbe, azért nem akarnak eljönni, mert látják a megalkuvást az életünkben. De hogyan veszük észre ezt a megalkuvást? Isten egy érdekes kis motort helyezett belénk. Ez a motor a mi belső hangunk, ami meg szokott szólalni akkor, amikor kicsit elmosolyodva mondva rossz fát teszünk a tűzre. Ez a belső hang, amely figyelmeztet bennünket arra, hogy nem jó úton jársz, megint megalkuttál. De ennek is van egy veszélye. Ez mindig megszólal, és mindig fogja mondani, hogy megalkuvó lettél, viszont ha egyre többet teszem, akkor ez halkabb és halkabb lesz ez a hang, még végül már nem fogom megérteni. Nem fogom hallani, hogy mit mond. És megtörténhet, hogy azt hiszem, hogy minden rendben megy, mert nem hallom a belső hangot, hogy most megalkuvó lettem, viszont mégis megalkuvó vagyok, és a környezetem látja. A megoldás az, ha tükörbe nézünk, belenézünk a Bibliába. Belenézünk azoknak a testvéreknek a szemébe, akik nem alkuttak meg, ők meg tudják mondani, hogy megalkuvó lettem, vagy nem. Ez a megalkuvást elhagyni, úgymond, úgy értettem meg, hogy nem működik egyről a kettőre. Nem egy csettintés az egész, és mától holnapra nem vagyok megalkuvó. Ez egy folyamat, amiért küzdenem kell, amiért sokat kell imádkoznom, amiért böjtölnöm is kell, hogy megalkuvás nélkül életem legyen. Még egyszer mondom, én elsősorban kívánom magamnak, és kívánom a gyülekezet minden tagjának, hogy őrizzen meg az Úr bennünket attól, hogy megalkuvásunk miatt olyan emberek legyenek itt a gyülekezetben, akik nem térnek meg, mert azt mondják, ezt így nem érdemes. Aztán végezetül hagyd mondjak egy ima témát is. Ugye láttuk a délelőtt, hogy milyen sokan megtértek és hazajöttek, és lehet nem is gondoltuk volna róla, hogy meg fognak térni. De most itt az alkalom, hogy melléjük álljuk és bátorítsuk őket. Viszont szomorú hír az is, hogy még vannak olyanok, akik úgy jöttek haza táborból, hogy nem fogadták el az Úr Jézust. Én úgy hiszem, hogy ők is ott el akarták fogadni az Úr Jézust. Ők is be akarták ott a szívükbe fogadni az Urat, de valami akadály volt, vagy van még a teher az életükben, ami miatt még nem tudták ezt a lépést megtenni. Láttuk a délelőtt az imának az erejét, láttuk azt, hogy a megtérésért elmondott sok ima nem hullott a porba, hanem az Úr meghallgatta, és lehet, hogy emberileg azt mondjuk, hogy hamarabb is történhetett volna, de mégis az imák meghallgattak és tértek meg emberek, fiatalok a táborban. Most nem kell leállnunk, ezt folytatnunk kell. És bátorítok elsősorban magamat és mindenkit arra, hogy imádkozzunk tovább azokért az emberekért, akik még nem tértek meg. És vigyázzunk, hogy megalkuvó nélkül életet éljünk.
Ezt a mai napot úgy érzem egy kicsit áthatotta, legalábbis számomra, meg bennem is még elevenen élnek azok az emlékek, amik ott a táborozáson kaptunk, és ami táborozáson átéltünk a fiatalokkal. És úgy igazán bennem is most azok a gondolatok vannak, mégis azok az érzések vannak bennem, amiket ott megtapasztaltunk, és amit ott átéltünk. És azt kell, hogy mondjam, testvérek, hogy ezek a képek nem tudják azt visszaadni, amiket ott mi láttunk, és amit mi ott átéltünk. Valamit láthatunk belőlük, de még a bizonságtevéseink se, és még a képek se tudják azt visszaadni, hogyan az Úr munkálkodott, és ahogyan éreztük azt is, ahogyan a mi életünket is átformálta, és sokak életét átformálta. Ugye, ahogyan beszélgettem az emberekkel, láthatták a testvérek, nagyon sokan bizonyságot tettek, de talán, hogyha mindenki bizonyságot kellett volna tegyen, nem lett volna senki, aki ne tudott volna valamit mondani erről a hétről, valami olyan dolgot, ahol az Úr munkálkodott az életébe. Lehet, hogy nem akart volna mondani, lehet, hogy szégyelt volna mondani, de azt gondolom, hogy mindenki tudott volna valamit mondani. Amikor azon a héten a tábortüzet készítettük néhány fiatallal, és amikor készítettük, és amikor már elkészült volt, akik azt mondták, hogy ez össze fog dőlni 5 perc múlva. Ahogy meggyújtjuk, össze fog dőlni 5 perc múlva. És mondtam, hogy hát én nem készítettem még ilyet, mert csak egy tábortüzet, az nem dőlt össze olyan hamar, szerintem ez se fog. És nagyon szépen égett. És úgy még én is meglepődtem, hogy milyen szép volt ahhoz képest, hogy nem is volt olyan nagy, nem is voltak olyan vastag fák rajta, de nagyon szép volt, és nem is dőlt össze olyan könnyen. Amikor jöttünk a táborból, meg amikor ott beszélgettünk a táborozás végén, akkor sokan gondolkoztak azon, hogy vajon mi lesz ezután, a táborozás után. És lehet sokak van benne az a gondolat, hogy ez a tűz, ez az úgymond tábori tűz, lehet, hogy hamar összedől. De én azzal a hittel vagyok, testvérek, és én azzal a reménységgel vagyok, hogy Isten nem engedi, hogy olyan könnyen összedőljön. És sőt, ez tovább fog nőni, ez ki fog tartani. És ne engedjük, hogy ez a tűz, amit ott kaptunk, amit Isten lelke úgy betöltött bennünket, és úgy munkált az életünkbe, hogy összedőljön. Ne engedjük, hogy olyan könnyen leégjen. Ne engedjük, hogy a szél felkapja és elvigye. Hanem hagyjuk azt, hogy ott legyen bennünk. Továbbra is munkálkodjon bennünk. Ez legyen a fiataloknak is bátorítás. Legyen számunkra is bátorítás. Nem tudom, a testvérek örültek-e annak, hogy most ilyen sokat énekelhettünk együtt. Hát a fiatalok nagyon szeretnek énekelni. És ezt láthattuk a héten is, amikor ott voltunk. De a legcsodálatosabb dolog az volt, hogy ami utolsó este énekeltek. Minden este probléma volt abban, meg kell mondjam, hogy nem csak szép dolgok voltak azokat, elfelejtettük a rossz dolgokat, de voltak rossz dolgok, és olyan probléma volt a lefekvés. Szeretek volna fenn lenni. Hát fiatalok, és mindig olyan csábító az, hogy este együtt beszélgetni, és utolsó este valahogy még nekem sem volt kedvem lefeküdni. Azért, mert ott voltunk együtt, körbeálltunk, énekeltünk, a többiek lent körbeálltak és imádkoztak, és valahogy nem volt kedvem azt mondani, hogy most már ideje is lefeküdni. Aztán voltak, akik olyan egy óra után már mondták, hogy na lassan le kéne feküdni, mert reggel fel is kéne kelni, de akkor senkinek eszébe jutott az, hogy most le kéne feküdni, ennek véget kéne vetni. És maradjon ez a tűz meg bennünk, és tudjunk így énekelni, ilyen lelkesen, örülni annak, hogy együtt vagyunk. Olyan jó volt ezekből az élményekből most részesülni egy kicsit, és visszagondolni a bizonyságtevések által, és nagyon örültem annak, hogy bizonyságot tettek olyanok, akikért én is imádkoztam olyan sokat, azért, hogy az Úr munkálkodjon bennük. Sokat beszélgettem is velük, és most örültem annak, hogy láthattam a munkáját, Isten munkáját az életükben. A mai témánk és a mai ige hirdetésnek a témája az, hogy szentek legyetek. Legyünk szentek. És olyan egyszerű gondolat ez. Nem egy nagy probléma. Nem egy nagyon nagy gondolat ez. Egy nagyon egyszerű. Nagyon sokat hallottunk erről. És sokszor úgy vagyunk vele, hogy olyan könnyen túl is lépünk ezen. Érdekes az, ahogyan Pál apostol megfogalmazza a szentségnek a lényegét. Hadd olvassam el a 30. verstől, a 4. rész 30. versétől, az 5. rész 2. verséig ezt az ige szakaszt. És én néhány gondolatot emeljek ki ebből is. Azt mondja egy Pál apostol, hogy ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiábálás és Isten káromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk, áldozati ajándékul az Istennek kedves illatként. A negyedik részben van Pál apostolnak egy ilyen pedagógiai fogása. Hoz egy rossz dolgot az emberek életéből, és utána összehasonlítja egy pozitív dologgal. Például azt mondja, hogy ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat. És így sorolja fel a negatív dolgokat, és utána párhuzamba hozza a pozitív dolgokkal. És én nagyon érdekes, hogy olyan befejezés, hogyan elkezdi a következő gondolatot, a Szentségnek a gondolatát, és azt mondja három gondolatban, hogy ne szomorítsátok meg Istennek a szent lelkét, ami bennetek lakozik. Utána azt mondja, hogy legyetek Istennek a követői, és utána pedig azt mondja, hogy tanuljátok meg a Krisztust. Pontosan úgy mondja, hogy éljetek szeretetben, hogy a Krisztus is szeretett. Hasonlóak legyetek Krisztushoz. És a szentségnek egy központi gondolata az, hogy Istentől jön. Mert azt mondja az ige, Pál Péter is azt mondja, hogy Isten szent. És az egész Biblia erről szól, hogy Isten maga a szentség. És ha szentségre akarunk törekedni, az csak is Isten által érhetjük el. És Pál apostol is ezért hívja fel, hogy legyen Isten előttetek a cél. Kövessétek Istent, legyetek az ő követői. Aztán azt is mondja, hogy aki által el vagytok pecsételve a lélek által, ne szomorítsátok meg a bennetek levő lelket, és tanuljátok meg a Krisztust. Ez a Szent Háromságnak ez a három pillére, ami a szentségnek is a pillére lehet. Az, hogy legyünk Istennek a követői, ne szomorítsuk meg Istennek a lelkét, és tanuljuk meg még jobban a Krisztust. És szeretném kiemelni azt, hogy aki szentségre akar törekedni, az először Istent kell, hogy kövesse. És nem lehet emberi erőködés által elérni a szentséget, mert a szentség az nem valami emberi. Az nem az emberből jön ki, az nem az emberből származik, az csak is Istentől származik. És ha szentek akarunk lenni, ha szentségre akarunk törekedni, akkor az Istenhez, az Isten szerint kell törekednünk. Ezért mondja azt Pál apostol, hogy Istennek a követői legyünk. Nekünk nem az embereknek a követői kell legyünk, és most nem csak arra szeretnék utalni, hogy ne a szentekre nézzünk, mert az emberektől is van mit tanulni. De az igazi szentség az Istentől származik, és ember nem érhet el oda. Csak is Isten által lehet eljutni a szentségre, és csak is Isten tudja kimunkálni az emberekben a szentséget. Aztán a szentség gondolata, a szentség az a gondolatokban kezdődik. Hadd olvasok fel egy igeverset, amit már a táborozás alatt is megemlítettem, egy számomra is egy nagyon nagy igazság lett ez, és egy olyan dolog, ami nekem is új volt. Az 1 Péter 1-ben a 13-as vers azt mondja, hogy ezért tehát elméleteket felkészítve legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptatok. Ennek a címe, ennek az ige résznek az 1 Péter 1. rész 13. versétől egész a 25. versig az a címe, hogy szentek legyetek. És azzal kezdi Péter apostol, hogy ezért tehát elméteket felkészítve. A szentség az elmében kezdődik. És az egyik gondolat a tanítás, a táborozás alatt az lenne, hogy tisztán gondolkodás. És a szentség az a tiszta gondolatokkal kezdődik. Akkor, amikor az ember megvizsgálja, és rájön arra, hogy mi az, amit az ő elmében meg kell tisztítani. Mert az jön ki az emberből, és az származik az emberből, ami az ő gondolataiban benne van. Aztán azt is szeretném elmondani, hogy a szentség az nagyon aprólékos. Ha elkezdjük ezt az igerészt olvasni, akkor látjuk azt, hogy a harmadik verstől ellenben paráznaság, bármiféle tisztátlanság vagy nyerészkedés, még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kiirtértelműség, semmi, ami nem illik, hanem inkább a háladás. Azt láthatjuk, hogy a szentségnek a gondolata az nagyon aprólékos. Ami életünket, és én is sokszor a saját életemet úgy vizsgálom, és úgy látom, hogy ilyen nagy dolgokban. Mint amikor veszek egy könyvet, és van az úgynevezett gyors olvasás, vagy gyors áttekintés egy könyvnek, és veszem, elolvasom a címet, megnézem a szerzőt, elolvasom az előszót, elolvasom az utolszót, megnézek a tartalomjegyzékbe, elolvasom a fő gondolatokat, még lehet belelapozok a könyvbe, és elolvasok egy néhány mondatot belőle, és nagyjából le tudom szűrni azt, hogy miről szól a könyv. De ez még nem az egész. De még nem olvastam el az egész könyvet, és még nem tudom az egész könyvnek a tartalmát. És pont ilyen a szentség is. Nem csak a tartalomjegyzéket kell elolvasni. Az életünk nem a tartalomjegyzékről szól, hanem az, ami benne van. Ami a címeket rejti. És amikor a szentségre gondolunk, akkor nem csak azt kell mondjuk, hogy Uram, akarok szent lenni. Hanem kell azt látnom, hogy Isten, miből akarom, hogy megváltoztassál. És pont az ilyen általános dolgokban kell nekünk változtatni, és pont az ilyen általános dolgokban akar minket Isten változtatni. És szeretném, hogyha most úgy tudnánk megállni Isten előtt, hogy ilyen aprólékosan látna bennünket. És hadd engedjük, hogy Isten mindig, amikor a szentségre gondolunk, akkor nem csak gondolatokba, nem csak nagy címekbe látná a mi életünket, hanem részletekbe látná azt. Az elejétől a végéig. És ezek a részletek Isten szerintiek lennének. Aztán azért is kell szent lennünk, mert azt mondja Pál apostol, hogy mert egykor sötétségben voltatok, most azonban világosságban vagytok. Nagyon érdekes ez a gondolat, hogy azt mondja Pál apostol most, hogy sötétségben voltatok, most azonban világosságban vagytok. Nem, vagy világosság vagytok, nem világosságban voltatok, hanem ti magatok vagytok a világosság. Az a munka, amit Isten az Úr Jézus Krisztusban elvégzett, és az a kegyelem, amelyet mi kaptunk, az az újjászületés és a Szentlélek pecsétje, az tett minket világossággá. És a szent élethez hozzátartozik ahhoz, hogy nekünk világítanunk kell ebbe a világba. Az első dolog az, hogy először önmagunkat világítsa meg Isten. Azt ír az utolsó vers, hogy ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felnagyog neked a Krisztus. Sokszor úgy látom magamat, hogy szégyellek szembenézni azzal, aki vagyok. És az emberek nem vágynak, most hadd mondjam egy ilyen tág fogalomban, az ébredésre, mert hogyha az ébredésre vágynának, akkor először azzal arra kéne törekedjenek, és arra kéne vágyjanak, hogy szembenézzenek önmagukkal. Ahhoz, hogy mikor az ember felébred, akkor általában lemegyünk a fürdőszobába, és belenézünk a tükörbe. És meglátjuk magunkat. Meglátjuk azt, hogy milyenek is vagyunk mi valójában. És amikor Pál apostol azt mondja, hogy ébredj fel, te, aki alszol, akkor arra kér, hogy először magunkkal nézzünk szembe. Nyissuk ki a szemünket, és először mi magunk kerüljünk világosságba. Azért, hogy lássuk meg, hogy kik is vagyunk mi valójában. És akkor, amikor a szentségre akarunk törekedni, akkor, amikor azt akarjuk, hogy Istennek a szentsége átjárjon bennünket, akkor szembe kell nézni Istennek a tükrével, amelyik megvizsgál minket, amely meglátja, megmutatja azt, hogy mi az, ami helytelen a mi életünkben. És olyan érdekes dolog az, hogy olyan apróságokban mutatkozik ez meg. Hadd emeljek ki egy néhány dolgot. Azt mondja, hogy bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek. Nem azt mondja, hogy ne legyetek paráznák, nem azt mondja, hogy ne legyetek tisztátalanok, hanem azt mondja, hogy szóba se kerüljön közöttetek. Még ne is beszéljetek erről. Még ne is legyen téma ez nálatok. Én azt gondolom, hogy, és nem azt szeretném ezt firtatni, de sokszor a mi gondolataink nagyon sokszor a sátán eltereli. A mi beszédünket nagyon sokszor eltereli. Amikor fiatalokkal vagyok, nagyon sokszor hajlamosak vagyunk vicceket mesélni. És szeretünk vicceket mesélni. És amikor az ember ilyen jókedvű, és az embernek ilyen jó hangulata van, akkor nagyon hajlamos arra is, hogy egy-két kétértelmű gondolatot kifejezzen. Azt mondja a Pál apostol, hogy még szóba se kerüljön közöttetek. Semmi kétértelmű beszéd, hanem inkább az, ami illik, ami tiszta és ami tökéletes. És mindent, amit mondtok, azt háladással tudjatok mondani. Olyan nagy dolog az, hogy a tisztaság már a beszédünkben megkezdődik. Az, amit mondunk, nem csak az, amit teszünk, hanem az, amit mondunk is. És olyan nagy dolog az, hogy Isten kijelenti azt, hogy ne gondoljuk azt, hogy el lehet valamit rejteni. Azt mondja az 5. versben, hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalanak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak nincs öröksége a Krisztus és az Isten országában. Mi emberek sokszor olyanok vagyunk, hogy amit nem látnak rólunk, azt mondjuk, hogy el tudjuk rejteni. De azt mondja Isten, hogy ti jól tudjátok, hogy semmi tisztátalannak nincs helye Isten országában. És a szentség az nem azokban a dolgokban nyilvánul meg, amit látnak az emberek, hanem amit nem látnak az emberek. És nagyon jó felhívja a Pál apostol figyelmünket arra, hogy ne azt nézzük, hogy mit látnak rólunk az emberek, hanem azt, hogy Isten mit lát rólunk. Mert nem azt szerint fogunk megítéltetni, amit az emberek látnak rólunk, hanem azt szerint, amit Isten lát rólunk, és ahogyan Isten lát bennünket. És felhívja a figyelmünket, hogy az ítélet is nagyon világos, nagyon igaz és nagyon tökéletes. Nem lehet kikerülni. És ti jól tudjátok. És jól tudjátok meg, hogy Isten ítéletét nem lehet kikerülni, mert Isten ismer bennünket. Ha az ő világosságába kerülünk, ha az ő világossága beragyogja az életünket, akkor meglátszik azt, hogy kik vagyunk mi valójában. És Isten úgy akar minket a szentségre formálni, hogy mérlegeljük magunkat. Mérlegeljük a mi életünket, az, hogy kik is vagyunk mi, és hogy Isten hogyan is lát bennünket, és az ő világossága betölt. És utána azt mondja Pál apostol, hogy ti világosság vagytok. A szentség az, amely világít más emberek felé. És amikor a mi életünk szent, amikor a mi cselekedeteink, amikor a mi beszédeink szentek, akkor abban mások is meg fogják látni magunkat. Mások is meg fogják látni magukat. Olyan nagy dolog volt nekem, amikor Gyergyóban voltam az ilaiakkal, a vásárhelyekkel táborozni. Volt egy néhány olyan fiatal, aki akkor volt először keresztény táborba, sőt, addig még nagyon keresztény közösségekbe se járt, tehát hívő közösségekre gondolok. És amikor odajött a táborba, akkor azt mondta, hogy látom, hogy ez a tábor más. Itt az emberek mások. És volt, akik megtértek, és pont erről tettek bizonyságot, hogy az fogta meg őket, hogy amikor látták azoknak az embereknek az életét, akkor érezték azt, hogy itt valami más dolog történik. Hogy ezek az emberek másak. Azért, mert azok az emberek világosságuk voltak. És amikor szembenéztek velük azok a fiatalok, akkor úgy megkívánták azt az életet. A szent élet az az élet, amelyet mások megkívánnak. Amikor a bűn azelőtt az élet előtt feltevődik. Amikor oda nem fér be tisztátalan dolog. Amikor nem fér be olyan dolog, amelyet nem Isten szerint, és amelyet nem tetszik Istennek. Aztán beszél itt az ige olyanokról is, hogy világosság gyümölcse is, ugyan csupa jóság, igazság és egyenesség. Nem a lélek gyümölcseiről beszél ez, hanem a világosság gyümölcseiről. A jóság, az igazság és az egyenesség. Amit által megmutat Isten dolgokat. Ami által felfed Isten dolgokat. A jóság által, amikor az igazat látják meg, amikor a jót látják meg, és mégis egyenesen mutatja meg azt Isten. Nem úgy mutatja meg, ahogy mi sokszor emberek olyanok vagyunk, hogy oda menjünk a másikhoz is, azt se tudjuk, hogy kezdjük el. Úgy próbálnák mondani, hogy testvér, valami szeretnék mondani neked. Valamit szeretnék neked elmondani. Amikor az Isten világosságába kerül az ember, akkor egyenesen rámutat az életére. Akkor egyenesen rámutat arra, hogy hogyan lehetünk szentek. Egyenesen megmutatja azt, és igazságosan azt, hogy kik is vagyunk mi. Úgyhogy szeretném azt, hogyha amikor Isten világossága beragadja az életünket, akkor látnánk meg valóban önmagunkat. Hogy sokszor úgy vagyok, testvérek, hogy amikor a szentségről hallgatunk, azt gondoljuk, hogy ez nem nekünk szól. De ezt az igét Pál apostol keresztényeknek írta. Olyan keresztényeknek írta, akikről azt mondja a 13. versben, hogy ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igét, üdvösségetek evangéliumát és hívőké lettetek eljegyzett pecsítjével a megígért Szentlélekkel. Olyan embereknek írja ezt, hogy ne legyen közöttetek semmi paráznaság, semmi tisztátalanság, sőt, még a beszédetekre is vigyázzatok. És sokszor elgondolkozom azon, hogy valóban tudatosul az bennünk, hogy amikor Isten igéje olyan határozottan a hívőkhöz szól, nem-e térítjük át másokhoz. Ugye azt láttam az elmúlt héten, a távolozás héten, hogy előbb Isten azokat kellett megvilágosítsa és megváltoztassa, akik már azt mondták magukról, hogy világosságban vannak. Azoknak az életében kellett először munkálkodjon, akik már azt mondták magukról, hogy én hívő vagyok. És én azt látom most is, hogy ahhoz, hogy Isten valóban hozzon megtéréseket a gyülekezetben is, Isten először azoknak az életébe kell munkálkodjon, munkálja a szentséget, akik már azt mondják magukról, hogy hívők. És úgy kell magunkra nézzünk, mint hogy Isten hozzánk szól ez az ige. És hozzánk szól az, hogy ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felhagyjuk neked a Krisztus. És meglátod magadat. Felhagyjuk neked a Krisztus áldozata, a Krisztus szeretete, és fogsz tudni szeretni másokat is. Isten munkája bennünk a szentséget is. Szentek legyetek. Szentek legyetek, mert én is szent vagyok. És szeretném bátorítani a testvéreket, hogy álljunk meg Isten előtt. Engedjük azt, hogy Isten vizsgálja a mi életünket. És valóban azok az igék, amelyek arról szólnak, hogy a mi életünk változzon meg, és legyünk megalkuvás nélküli, vagy mondhatnám úgy, hogy szent emberek. Legyen ez így, történjen ez így meg.
Édesatyánk, köszönjük hálás szívvel neked ezt a napot. Köszönjük drága ígédet, amely által szóltál mindnyájunkhoz. Hálát adunk fiataljainkért, akiknek az életükben átformáló munkát végeztél és tovább akarod végezni. Imádkozok, Uram, hozzád a középkorúakért, értünk idősebbekért, eleveníts meg, újíts meg mindannyiunkat szent lelked által. Segíts, hogy egymást átölelve szeretettel olyan gyermekeit legyünk, akik a te szeretetedben járunk és egymásért élünk, és a te nagy neved dicsőségére lelkeket szeretnénk menteni az örök élet számára. Kérünk alázattal, szent lelked által munkáld mindannyiunk szívében, hogy a te ígéd a reján következő napokban gyümölcsöt teremjen, sok lélek megmentésére és nagy neved dicsőségére az Úr Jézus érdeme által. Amen.